folytassuk akkor az igét a Jelenések könyve második fejezet 12. versétől, és a pergamoni gyülekezettel fogunk megismerkedni. Álljuk fel, és így hallgassuk az igét. Tehát a Jelenések könyve második fejezet 12. versétől a pergamoni gyülekezethez írt levél. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élű éles kard van. Tudom, hol van lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek, és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskékre írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk ezeket a igéket is, kérlek segíts jól értenünk és jól alkalmazni a mi személyes életünkre, a gyülekezeti életünkre. Amen. Foglaljunk helyet. Tehát, hogy hétről hétre most nézzük ezeket a gyülekezeteket, most ugye ez a harmadik gyülekezet, egy harmadik típusú gyülekezet lesz majd, ez is egészen más körülmények között, és egészen más kihívásokkal küzd, mint a másik eddigi kettő. Vannak párhuzamok, azért néhány dologban, így az üldözés, mint az előző gyülekezetben, a szmirnai gyülekezetben ott erőteljes volt az üldözés. Ebben a gyülekezetben is lesz majd üldözés, és látjuk is ennek a nyomait majd ennek a gyülekezetnek az életébe. De mégis más jellemzővel jellemezhetjük majd ennek a gyülekezetnek az életét, és majd meglátjuk, hogy ez mennyiben illeszkedik akár a mi életünkre, vagy a mai élethelyzetre, amiben éppen most kell megélnünk a hívő életünket. Na hát lehet, hogy nem olyan nagy a betű, de azért elmondom, ez Pergamonnak a városa, ami egy nagy város volt, és Míziának, ez egy tartománya volt a Római Birodalomnak, annak a fővárosa volt Pergamon, és 70 kilométernyire volt Szmirnától, attól az előző gyülekezettől, amelyet az előző alkalommal tanulmányoztuk. Nagyon híres volt egy könyvtáráról. Az ókori világnak talán két fontosabb könyvtára volt, az egyik itt Pergamonba, a másik pedig Alexandriába. Az talán egy picit még nagyobb is volt az alexandriai könyvtár, azt talán jobban vagy többet hallottunk róla, de ebben a Pergamon városában is volt egy 200 ezer kötetes könyvtár. Én azt gondolom, ez mai napig is egy jó nagy könyvtárnak felelne meg. Hát még az ókori világban, ahol 200 ezer kötetnyi könyv, hát azt gondolom, hogy a minden addigi ismert könyv vagy írás az megtalálható volt ebben a könyvtárban. Nem biztos, hogy mindenki tudott olvasni, vagy el tudta őket olvasni, de hogy ez egy kulturális központ volt, ahol intellektuális központ is, ugyan ahol könyvtár van, ott értelmiségiek is jelen vannak, így egy nagyon pezsgő szellemi életű várost képzeljünk el. Építettek egy hatalmas amfiteátrumot, ami 60 ezer férőhelyes volt. Most gondoljuk el, hogy azért mekkora stadion ez. Még ma is, hogyha egy ilyen foci stadiont építek, van 60 ezeres stadionunk Magyarországon? Talán nincs is, vagy van? A Népstadion talán az lesz, igaz? Tehát, hogy 60 ezres, de hogy ebben a városban egy ekkora stadion volt. Hát ott már majdnem egy BL-t lehet lejátszani, egy Bajnokok Ligáját, mérkőzést. És abban az amfiteátrumban ott is voltak előadások, főleg színházi előadások voltak, de más egyéb gladiátor viadalokat is rendeztek abban az amfiteátrumban. És hát amikor keresztényeket üldözték, akkor keresztényeket is végeztek ki ebbe az amfiteátrumba. Hát hogyha az ember elképzeli azt, hogy milyen lehetett mondjuk itt mártír halált halni, egy ekkora amfiteátrumban, ahol mondjuk 60 ezer ember nézi azt, hogy én hogyan halok meg, azért döbbenetes, nem? Tehát ebbe belegondolni, hogy ott mennyire hívőnek kellett lenni, aki vállalt egy ilyenfajta mártíromságot is ebben a városban. A Pergamonról talán eszünkbe jut egy másik kifejezés, a Pergamen. Ugyanis nem véletlenül, mert a Pergament az Pergamonban találták ki, és nem a város nevezték el a Pergamentről, hanem a Pergament nevezték el a városról. Ugyanis Alexandriában említettem, hogy volt könyvtár, de ők, mivel rivalizáltak Pergamonnal, és ott a papíruszt használták elsősorban, ezért megakadályozták, hogy valahogy papírusz kerüljön Pergamonba, és ugye ezért akadozott a könyvkiadás már Pergamonba, és ezért kitalálták azt, hogy másmilyen módon is lehet könyvet gyártani, méghozzá ilyen bőrből, ilyen vékonyított bőrre írtak rá, és ráadásul ez olyan eszköz volt, aminek mind a két oldalára lehetett írni. Tehát tulajdonképpen ők találták ki a ma is használatos könyvformátumot, aminek már mind a két oldalára is írtak. Tehát, hogy ez ebben a városban született meg, ebben a Pergamonban a városban. Tehát, hogy ezt csak úgy érdekességképpen mondtam el, hogy ez egy nagyon híres és ugyanakkor nagyon technikailag is egy nagyon fejlett város volt. Ugye említi ez a bibliai szakasz is, hogy ez a város, ez valahol egy nehéz szellemi terület volt. Úgy mondja, hogy tudom, hogy hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van. Ugye ez maga ez a kifejezés, hogy a sátán trónusa, nem tudom, hogy belegondoltunk-e, vagy hallottunk-e erről tanítást, hogy mi lehetett az a sátán trónusa, ami itt ebben a városban, Pergamonban megvolt. Ez egyébként nem volt más, mint egy Zeus oltár. Ugyanis Zeus tiszteletére építettek Pergamon városának a főterére egy hatalmas nagy, hát ez egy épületszerű, vagy inkább egy ilyen trónus, vagy áldozati hely volt Zeusnak a tiszteletére, és ezt a Zeus tiszteletére épített építményt ilyen szobrokkal rakosgatták ki, ahol Zeus istenség viaskodik, vagy győzi le az ellenséges seregeket, és az ő diadaláról szól tulajdonképpen. De ezen a szobron nagyon sok helyen látható kígyó, ami ugye a keresztények úgy gondolkodtak akár az első időszakban, de hát most is úgy tudjuk, hogy a kígyó az a sátánnak a szimbóluma, az ősi kígyó, majd meg is jelenik a Jelenések könyvébe ez a kifejezés, és ez az oltár, ez tele volt kígyókkal. Ráadásul ugye a kígyó ebben a tekintetben ő nem gonosz lényként, és nem az ellenségnek az eszközeként jelenik meg, hanem ezen az oltáron ő a jó. Tehát a kígyó a jó, aki ugye segíti Zeuszt és az ő, hogy legyőzze az ellenségeit. Hát aztán még elég ilyen kicsit horrorisztikus képek is vannak, hogyha ott azt a legszélsőt látjuk, ahol valamilyen állatszerű szarvakkal éppen leharapja valakinek a fejét. Tehát, hogyha erre úgy ránéztek a keresztények, akkor szerintem nem volt nehéz nekik azt a képet mondani, hogy ez a sátánnak az oltára, és ez a sátánnak a trónusa. És ezért ezt így is nevezték. Érdekesség, hogy ezt az oltárt a II. Világháború előtt Berlinbe szállították. Ez döbbenetes, hogy és aztán tudjuk, hogy mi volt Berlinbe a II. Világháború idejébe. A sátán trónusa Berlinbe került, és utána Hitler kerül hatalomra. Szóval nem érezzük, hogy van itt valami szellemi összefüggés, hogy ezek szerint lehet, hogy a tárgyaknak is vannak esetleg szellemi hatalmuk, vagy erősségük, vagy befolyásoltságuk? Érdekes ezen elgondolkodni. Itt egyértelműen azt látszik, hogy a Pergamonban nem csupán egy épületet emeltek, hanem ezzel, minthogyha a városukba hívták volna magát a sátánt. És ez a sátán, mint szellemi hatalmasság, ott ült a város felett, és befolyásolta az embereknek az életét, gondolkodását, és megkeserítette ilyen módon a keresztények életét. Nem tudom, hogy szoktunk-e gondolkodni, vagy mennyire világos előttünk az, hogy például milyen szellemi környezetben élünk most. Hogy ez mennyire befolyásolja a mi hitünket, mennyire befolyásolja a mi missziós tevékenységünket, hogy vajon miért nem térnek meg emberek. Azért, mert mit tudom én mondjuk nem akar, mert kemény a szíve. Lehetnek ilyen okok is. De nem lehet az, hogy néha szellemi dolgok is vannak embereknek az életében, ami akadályozza, hogy megtérjenek? Szellemi kötelékek, kötözöttségek? Én azt gondolom, hogy ez is befolyásolja, és ezért fontos, hogy mint ahogyan látjuk, hogy az első keresztények teljesen világosan és tisztán látták azt, hogy az a szellemi környezet, amiben ők élnek, az meghatározza az ő missziójukat, és meghatározza az ő hívő életüket is, vagy hatással van az ő hívő életükre. Én azt gondolom, hogy úgy kell nekünk is világosan vagy tisztán látni, hogy mi milyen szellemi környezetben élünk. Akár Európában, akár Magyarországon, akár itt Szokolyán egy kisebb környezetben. Milyen dolgok határozhatják meg mondjuk egy szellemi légkört? Én azt gondolom, egy gyülekezet meghatározza egy település szellemi légkörét, vagy legalábbis szeretnénk meghatározóak lenni, azzal, hogy dicsérjük az Istent, azzal, hogy imádkozunk, azzal, hogy hirdetjük az Isten igéjét. Én hiszem azt, hogy egy település életében, egy gyülekezet a szellemi életben igenis fontos szerepet játszik, befolyásolja annak a szellemi világát. De azt is kell látnunk, hogy minden településnek az életében, vagy minden akár országnak az életében munkálkodik a sátán is. Másmilyen szellemi dolgokat hoz be, akár kultuszokat, akár eltorzult tanításokat hoz be, és itt most nem mindig kell gondolni azt, hogy sátánizmus, mert az egy legvégsőbb formája, hogyha valakik nyíltan mondjuk a sátánt imádják. Én azt gondolom, ebből kevés van Magyarországon, akik nyíltan sátánisták lennének. De vannak másfajta okkult csoportok, tevékenységek, amik igenis befolyásolnak embereknek az életét és gondolkodását. Gyakran jónak látszó dolgok is lehetnek rosszak. Én emlékszem, mikor azért mi mondjuk ilyen ezoterikus dolgokkal foglalkoztunk megtérésünk előtt, mi azt gondoltuk, hogy ez jó dolog, meg hogy csak Istenhez visznek ezek az utak, mert hát a szellemi világról gondolkodunk, beszélgetünk, meg ha halottakat idézünk, akkor csak valahol az Istennek a világához tartoznak a halottak is, és közben nem. Ez a sátánnak a műve volt, és a sátán volt hatással a mi életünkre. Ezért nagyon lényeges dolog, hogy mi lássuk ezeket a szellemi dolgokat, és hogy ha emberekkel is beszélünk, akkor tudjunk akár imádkozni is azért, hogy vajon miért nem térnek meg néha fiatalok, imádkoztunk értük, vagy miért nem térnek meg azok az emberek, akik lehet, hogy évek óta járnak már ide az imaházba, már mindent hallottak, amit hallaniuk kellett, de valami miatt a szívük nem tud nyílni. Nem lehet, hogy esetleg épp egy megkötözöttség van az életükbe, amit kell, hogy imádkozzunk, hogy Isten felszabadítsa az ő szívüket, és aztán megnyílhasson a fülük, hogy befogadhassák Jézust. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy ebben a hívőknek kell, hogy látása legyen, úgy, mint ahogy ebbe a pergamoni gyülekezetben volt látásuk arra, hogy igenis ez a szobor, vagy ez a fajta építmény, meg a hozzá tartozó kultusz szellemileg leuralta annak a városnak az életét. Nem tudom, hogy a testvérek közül kiolvasta azt a könyvet, hogy e világ sötétsége, vagy ez világ sötétsége, egy Peretti nevű író, amerikai író írta, nem? Senki nem olvasta? Még talán régebbi, talán a 90-es években jelent meg ez a könyv. Én annak idején még nagyon fiatal hívő voltam, amikor elolvastam, de nekem nagyon nagy hatással volt rám. Tulajdonképpen egy kisvárosnak az életéről szólt, mint mondjuk Szokolya, egy ilyen településről, ahol volt egy pici gyülekezet, de abban a gyülekezetben is már minden probléma volt, már válás volt, már szakadás volt, már az emberek elhagyták a gyülekezetet, és nem is értették azok az emberek, hogy vajon miért történik mindez. hogy miért nem látják és tapasztalják az Istennek az erejét. És egyszer csak egy új pásztor érkezik abba a gyülekezetbe, akinek viszont van egy szellemi látása. És ő látja azt, hogy ebbe a városba vannak olyan csoportok, akik azért nem imádkoznak, hanem azért tesznek, hogy a keresztényeknek az életére átkot mondjanak. És a szellemi valóságban a település fölött démoni seregek sereglettek, és kötözték az embereknek az életét. És amikor ez a pásztor ezt úgy szellemileg meglátta ezt a dolgot, akkor azt mondta a gyülekezetbe, hogy kezdjünk el imádkozni azért, hogy ez a szellemi sötétség megtörjön a településünk életébe. És elkezdtek nagyon buzgón imádkozni, éjszakákon át imádkoztak, összejártak. És egyszer csak a szellemi valóságba is közben írja azt, hogy mi történik, elkezdtek angyalok jönni a városba. És elkezdték elüldözni onnét a démoni seregeket. És ahogy kezdett kitisztulni a szellemi légkör a városnak az egén, úgy az emberek elkezdtek megváltozni. A gyülekezetbe elkezdtek kibékülni emberek, házasságok álltak helyre, a gyülekezetbe elkezdtek jönni emberek, akik érdeklődtek. Szóval valami megújulás történt a városba. A bűnözés az alacsonyabb szintre jutott, az emberek kevésbé jártak a kocsmába, megutálták az italt, és megtértek az alkoholizmusból. És mindez azért, mert megváltozott a szellemi légkör. Itt is én azt gondolom, Pergamonban egy ilyen harca volt nek a gyülekezetnek, hogy szellemileg ez egy leuralt város volt, egy sötét, szellemileg sötét város volt, ezen munkálkodtak, és ez a gyülekezet ez ellen harcolt. Én úgy gondolom, hogy nekünk újszövetségi keresztényeknek, bár ez nagyon nehéz terület, én azt gondolom, de hogy kell, hogy ebbe is belelássunk, és elkezdjünk mi is imádkozni, hogy Szokolya szellemi légterébe legyen szabadulás, és tisztuljon ki az ég, és az emberek legyenek szabadok arra, hogy az Isten igéjét meghallják. Egy másik istenség, akit nagyon tiszteltek Pergamonban, az egy Asklépiosz nevű istenség volt, egy görög isten, akit úgy is hívtak az isteni orvos, a gyógyításnak volt az istene, és talán ismerős egyébként az a szimbólum, amit az Asklépioszról ábrázoltak. Hol látjuk ezt a szimbólumot? A gyógyszertárba. Ugyanis minden gyógyszertárnak ott van Asklépiosz istenségnek a szimbóluma. Én most nem azt mondom, hogy ezért ne járjunk patikába, mert akkor rögtön mi is démonizáltak leszünk, vagy megszállottak leszünk. Csak egy érdekesség, hogy vajon miért a gyógyszertárnak miért egy pogány istenség a jelképe. És miért nem Jézus, aki gyógyít. Tehát érdekes, nem? De ott azért is tovább mentek, mert ugye ők nem csak gyógyszerekbe hittek, hanem abba, hogy maga ez az istenség fogja őket meggyógyítani, ezért ennek az istenségnek áldozatokat mutattak be. A pénzükön, a pergamoni pénzen ez az istenség szerepelt, és azzal is neki áldoztak. Tehát volt egy erőteljes kultusz ebben a városban, nem csak Zeusnak, hanem Asklépiosz istenségnek is. Tehát ez a gyülekezet, akik Pergamonba éltek, egy vallásilag sokszínű és pluralista környezetbe kellett élni. Ugye ez a kifejezés, hogy pluralista, az azt jelenti, hogy sokszínű vagy sokféle környezetben élte az életét. Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból a pergamoni gyülekezet az hasonlít a mai gyülekezetekhez, hiszen milyen világban élünk ma, hanem egy sokszínű világban, ahol sokféle látásmód, világnézet, vallás, sokfajta életszemlélet egyszerre jelen van a világban, és ezek sokszor keverednek. Néha próbálják ezeket kibékíteni egymással, például a New Age-nek van egy ilyen irányzata, ami azt mondja, hogy minden szellemi igazságot valahol próbáljunk egybehozni és egybemosni, és aztán van egy vallási pluralizmus, ami azt mondja, hogy minden vallás ugyanarról szól, a buddhisták is ugyanazt az Istent imádják, mint mi keresztények, meg a mohamedánok is ugyanazt az istenséget imádják. Ez egy ilyen környezetben vagyunk most is. Egy sokszínű, vallásilag sokszínű világban, ahol nem népszerű dolog az, hogyha valaki képvisel egy igazságot. Igaz? Mert a mai világban az a népszerű, hogyha azt mondjuk, hogy mindenkinek igaza van tulajdonképpen. Hogy miért missziózzuk mi meg azt a szerencsétlen muszlim embert, aki hisz egyébként Istenbe. Hát ő higgyen az ő istenébe, én hiszek az én istenembe. De vajon minden Isten, minden vallás ugyanúgy elvezet Istenhez? Minden vallás ugyanúgy üdvözítő vallás? És mi keresztények, mi azt valljuk, hogy nem. Mi keresztények azt valljuk, hogy egyetlen út van Istenhez, az Atyához, csak Jézus Krisztus. És ezt képviselni minden olyan környezetben, ahol sokféle vallás és világnézet van, veszélyes. Ezért volt veszélyes ez Pergamonban is, ahol elkezdték ezért üldözni őket. És azzal kellett viszont küzdeniük, hogy nehogy beolvadjanak egy ilyen környezetbe, nehogy kompromisszumot kössenek azzal, hogy jó, hát mondjuk van egyfajta másfajta istentiszteleti forma mondjuk egy ilyen Zeus kultuszba, de hát bizonyos dolgokat mi is átvehetünk keresztények. Ez egy nagy kísértése volt a gyülekezetnek, hogy idegen kultuszokból átvegyenek elemeket, és beépítsék a saját gyülekezeti életükbe. Hadd kérdezzem meg, hogy ez ma is kísértés? Hogy idegen kultuszokból jövő elemek esetleg beépülhetnek Isten tiszteleti formákba, és észre se vesszük, hogy ez nem az, ez nem a Biblia, ez valami egészen idegen szellemiség, ami elszakít minket az Istentől. És ezért nagyon kellett örködni, és nagyon kell ma is örködni a gyülekezetnek a tiszta szellemi életért. Hogy mutatkozik be Jézus? Ugye ez ott már az egyik kockába ilyesmit kell beírni majd, hogy mutatkozik be Jézus. Azt mondja, hogy nála van a kétélű éles kard. Ugye erről már beszéltük, mi ez a kétélű éles kard? Az Isten igéje, ugye? Tehát ami ugye a szájából jön ki, ami azt jelenti, hogy ő hirdeti az Isten igéjét. Vagyis az ő eszköze, az maga az ige, a Biblia, az igazságnak a fegyverével harcol. Milyen érdekes az, hogy miközben a keresztényeket üldözik, mondjuk fegyverekkel, mondjuk megölik őket valódi kardokkal, addig a keresztények csak egyféle módon harcoltak, méghozzá a Bibliával, az igével a kezükbe. Én azt gondolom, hogy ma sincs más fegyverünk. Ma sem kell nekünk, és én azt gondolom, hogy nagyon rossz dolog volt, amikor a keresztények kardot fogtak, és azt gondolták, hogy na majd így térítjük meg majd a pogány embereket. És mondjuk indultak keresztes hadjáratot indítani. De milyen jó azt látni, hogy Jézusnál nem ilyen kard van, hanem az igének a kardja. Hogy nekünk nincs más fegyverünk, csak a Biblia. Hogy nincs más fegyverünk, mint az Isten igéje, amit hirdetnünk kell. És nekünk nem karddal kell megvívni a csatát, és nem dzsihádot hirdetni, vagy bármit, hogy azzal győzzük meg az embereket, vagy hogy mi erősebbek vagyunk, mint más vallás, hanem az ige. Látszólag gyenge fegyver az Isten igéje? Mondjuk egy karddal szemben. Látszólag igen. És erős fegyver? Erős fegyver? Ugye, igen. Képes megváltoztatni emberi szíveket, életeket? Hogyne? Egyedül az ige képes erre. Én azt gondolom, hogy egy csodálatos fegyver van nálunk a kezünkbe, amit meg kell tanulnunk ezzel élni, és ezt forgatni, jó használni ezt a fegyvert. Ezért jó dolog azt látnunk, hogy Jézus ebbe a városba úgy jelenik meg, mint aki a sok tévtanítással szembe az igazságot képviseli, méghozzá az Isten igéjét. Én azt gondolom, a mai világban is nekünk keresztényeknek elsősorban arra van szükségünk, hogy az Isten igéjét hirdessük. Néha az a baj, hogy mi elkezdtünk filozofálgatni, vagy éppen ilyen, nem tudom, ilyen teológizálni, vagy bármi, de nem, az egyháznak a feladata az, hogy Isten igéjét úgy tisztán hirdesse. És aztán az majd úgyis válaszokat ad azokra a kérdésekre, amik ma is aktuálisak, ma is kérdések az emberek számára. Jézus Pergamonban az Isten igéjével jelenik meg. azzal, hogy a sok tévtanítás, a sok megzavart ember, a sok összezavarodott gondolkodásba elkezdi az Isten igéjét szólni, hogy majd az rendet fog tenni az emberi szívekbe, az emberi elmékbe, az embereknek a cselekedeteibe. Hát azt gondolom, hogy ezt kell nekünk tennünk Szokolyán. Isten igéjét hirdetni, és én hiszem azt, hogy az majd meg fog győzni kételkedő embereket, elbizonytalanodott embereket, vagy éppen kereső embereket. Nem a mi okoskodásunk, hanem az Isten igéje fog győzedelmeskedni. Ugye mi a dicséret? Mi, hogyan dicséri meg ezt a pergamoni gyülekezetet? Jézus azt mondja, hogy nem tagadtad meg a hitedet, még az üldözések között sem. Tehát, hogy ez egy olyan gyülekezet, hogy a külső támadásnak, az üldözésnek, a külső nyomásnak ellenáll. Nem tudja megtörni az a környezet, amiben benne él, nem tudják megfélemlíteni ezt a gyülekezetet. Én azt gondolom, ez egy nagy értéke ennek a pergamoni gyülekezetnek, hasonlóan a szmirnai gyülekezethez, akiket nem tudott megtörni az üldözés. Érdekes, hogy lehet, hogy, és majd itt látni fogjuk, hogy lehet, hogy nem az a legnehezebb, hogy az üldözésnek ellenállni, hanem lehet, hogy a belső problémák azok sokkal inkább szét tudják zilálni egy gyülekezetnek az életét, mint ahogy látni fogjuk majd Pergamonba, hogy kívülről az ördög nem tudta őket megzavarni. Sőt, minél erősebb volt a külső nyomás, annál jobban összetartott a gyülekezet. Ez általában így van egyébként? Hogy minél nagyobb a külső nyomás a gyülekezet, annál jobban összetart, és annál jobban elkezd imádkozni. Én azt gondolom, hogy néha jót tenne nekünk, hogyha jönne egy üldözés keresztényeknek, mert lehet, hogy akkor ráébrednénk, hogy mennyire fontos nekünk, hogy elkezdjünk imádkozni, hogy elkezdjünk közösségbe lenni, hogy elkezdjünk együtt munkálkodni, egymást bátorítani, mert itt, hogy semmi külső nyomás nincsen, most úgy el vagyunk. De hogyha lenne egy külső üldözés, akkor lehet, hogy sokkal inkább éreznénk, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva. Mint ahogy ez történt Pergamonban is, hogy a külső üldözés az még jobban megerősítette a gyülekezetet. Azt mondja, hogy nem tagadtad meg a hitedet. Itt a nem tagadtad meg az azt jelenti, hogy nem csak, hogy egyszer nem tagadtad meg, hanem folyamatosan nem tagadod meg a hitedet. És ez folyamatában most is van. Tehát, hogy nem történt olyan a ti életetekben, amikor egyszer csak elbizonytalanodtatok volna. Az ige alatt az egy aorisztos, ezt most nem kell annyira érteni, görögben ez egy folyamatosságot jelent, hogy mindig és folyamatosan megtartottad a hitedet. Vagyis nem bizonytalanodtál el a hited felől. És ugye mártíromságot is vállalták, hiszen azt mondja, hogy Antipász napjaiba se, akit megöltek nálatok. Hogy ki volt ez az Antipász, azt nem tudjuk, mert az egyház történelem nem írta le, hogy ki ő. Az is lehet, hogy ő pergamoni származású hívő volt. Az is lehet, hogy Pergamonba érkezett tanító, és csak azt mondja, hogy nálatok ölték meg. De mindenképp egy mártírja volt ennek a gyülekezetnek, akit abban a városban megöltek. És azt mondja, hogy még ez sem bizonytalanította el a gyülekezetet, amikor látták ennek az embernek a mártír halálát, és itt még egyszer megerősíti, ahol a sátán lakik. Tehát nem csak azt mondja, hogy nálatok van a sátán trónusa, hanem azt is mondja, hogy nálatok lakik a sátán. Hát milyen rossz egy olyan városba élni, ahol lakik a sátán, nem? Hát egy ilyen városba kellett érniük ezeknek a pergamoniaknak. Mennyire egyszerű lett volna elmenekülni inkább ebből a városból? Vajon ezt mondja János, hogy menjetek el ebből a városból? Mert Pergamonban nem érdemes élni, ahol a sátán lakik, onnan gyerünk. Ez volt az üzenet? Menjetek el? Vajon miért nem? Ez lett volna az egyszerű megoldás, nem? Menjetek Filadelfiába, ott olyan jó, majd meglátjuk, hogy milyen fantasztikus élet van Filadelfiába, ott ébredés van. Én szívem szerint nem laknék Pergamonba, ahol a sátán lakik. Ti oda költöznétek, testvérek? Miért nem menjen el onnét a gyülekezet? Igen, igen. Hogy? Hát, hogy igen. Sőt, leginkább ilyen helyen van szükség. Hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mi hívő embereknek mindig a könnyű utat kell választanunk, vagy hogy mindig azt a megoldást, hanem lehet, hogy az Isten minket épp egy olyan szituációba kényszerít bele, hogy egy olyan helyen kell élnünk az életünket, ahol ott lakik a sátán. És azt mondja az Isten, hogy én azt mondom, hogy maradj itt, ebbe a helyzetbe. Én most nem veszlek ki ebből a helyzetből téged, sőt, itt hagylak. Azért, hogy itt állj meg. De én itt leszek veled, és segíteni fogok neked. Ugye Jézus is azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket a gonosztól, őrizd meg őket. Hát milyen jó lenne, nem az, hogy megtérünk, és rögtön a mennybe kerülünk, nem? Én így el is gondoltam, hogy megtérésem után, hogy hát most már mi értelme van a földi életemnek, hát most már úgy szívesen már elmennék haza, már ott sokkal jobb lesz a mennyben, nem? Hát most minek ezt a földi nyomorúságot itt most végigélni? De hát mi lenne, hogyha megtérnénk, akkor mind elmennénk rögtön? Hát akkor vajon ki tenne itt bizonyságot? Ki beszélne Jézusról? Minket azért hagy itt Jézus, azért hagy itt Isten, ahol lakik a sátán is, ahol szörnyű dolgok is történhetnek, mert hogy itt van feladatunk. És ezeknek a pergamoniaknak ezt fel kell ismerniük, hogy bár itt lakik a sátán, de nekünk nem szabad félnünk. Kell nekünk félnünk a sátántól? Kell, testvérek? Hát valamennyire úgy, igen. Tehát, hogy ne becsüljük le azért, nem mondjuk azt, hogy hatosan, gyere ide, sátánna. Egyszer egy ilyen karizmatikus könyvet a kezembe fogtam, az volt a címe, ide figyelj sátán. Tehát, hogy most én majd megmondom neki, ugye? Tehát na, figyelj, hogy én azért majd megmondom neked. De hát ez azt gondolom egy lelki gőg, mert azért a sátán egy sokkal nagyobb hatalmasság, mint én. Tehát, hogy ő neki sokkal nagyobb hatalmasság. Persze Jézusnál nincsen. Jézus a hatalmasság. Valamelyest tartanunk kell, ugyanakkor pedig, ha közel vagyunk Istenhez, akkor nincs mitől félnünk. Nincs félelmünk tőle. Rettegjen a sátán, de azt gondolom, hogy tudja is a sátán, hogy a gyülekezet egy veszélyes pont. Ha ezek a hívő emberek helyükön vannak, ha ezek a hívő emberek elkezdenek imádkozni, ha ezek elkezdenek igét hirdetni, meg missziózni, akkor a pokol kapui nem fognak megállni. Itt Pergamonban se. És ezért ez a gyülekezet ott nyugodtan élheti az életét, és kell is, hogy ott legyen, ahol lakik a sátán. Hát nem tudom, hogy Szokolyán lakik-e a sátán. Vagy ki az. Nem tudom, most nehogy gondolkodjuk, hogy személybe, hogy na biztos ez a testvér, vagy ez az ember az olyasmi, mint a sátán. Mert nem egy emberről kell gondolnunk. De ennek ellenére nekünk itt van helyünk, és itt kell nekünk megállnunk a helyünket, még akkor is, hogyha esetleg nehéz ez a környezet, vagy kemény talaj ez. Ezen kell akkor munkálkodni, hogy ne maradjon ilyen az emberek szíve. Tehát ezt látjuk, hogy volt egy dicséret, de azt mondja, van azért panaszom ellened, méghozzá azt mondja, nem sok, azt mondja, kevés panaszom van, kicsi panaszom van. Ugye Efézusban sok panasza volt, azt mondja, hogy elhagytad az első szeretetet, az egy nagy panasz, egy nagy dolog volt. Itt azt mondja, pici ez a dolog, de ez is fontos lesz, de kevés az a panasz, amit az Isten mond. Méghozzá az, hogy... Azt mondja, hogy elfogadtad ugye a Bálámnak a tanítását. Testvérek, akik már ugye régebb óta ismeritek a Bibliát, mit tudunk erről a Bálámról? Ki volt ő? Igen? Igen? Pogány, igen, pogány volt, tehát nem izraelita volt, igen. És ugye volt egy király, egy Moabita király, ugye Bálák, hasonlít a neve Bálámhoz, aki ugye lefizette őt, hogy átkozza meg Izrael népét, akik jöttek honfoglalni, ugye éppen akkor foglalják el Izraelnek a földjét, akkor vonulnak be Izrael földjére, ugye Egyiptomból a 40 éves pusztai vándorlás után. És ugye megrettent ez a Moabita király, és azt mondja, fizetek neked nagyon sokat, átkozz meg őket. Aztán ugye jön egy angyal, figyelmezteti ezt a Bálámot, hogy ne. És utána megint jön a király, akkor már sokkal többet kínál neki, akkor megint kísértésbe esik, hogy hát azért a pénz nagyon tetszik neki, akkor megint akkor el is indul, ugye ott van az a szamaras történet, és ott a szamár elkezd beszélni, tehát hogy ilyen durva dolgok történnek ott abban a történetben, és a végül pedig nem tudja megátkozni a népet, hanem csak áldást tud mondani. Ismerős ez a történet. Ez egy furcsa ószövetségi történet, de hogy ezt a Bálámot hozza fel, hogy ebbe a gyülekezetbe beférkőzött egyfajta rossz szellemiség, tehát azt mondtam, hogy kívülről nem tudta megtörni a sátán a gyülekezetet az üldözéssel, belülről viszont sikerült egy tévtanítást becserkészni. Szóval érdekes, hogy az ördögnek vannak taktikái, hogy hogyan tudja ellehetetleni egy gyülekezet életét. Ha nem sikerül külső nyomásra, akkor tévtanítást küld oda. Nekünk is kell harcolnunk tévtanításokkal szembe? Hogyne? Felismerjük? Nem mindig, ugye? Vannak egyszerű, hogy most ide jönne egy tanító, és azt mondaná, hogy Jézus csak egy angyal volt, akkor azt egyből tudnánk, hogy ez tévtanítás, ugye? Vannak viszont nehezen felismerhető tévtanítások, ugye, ahol már azért jobban kell ismerni az igét, hogy az ember azt mondja, hogy itt valami valami sánt itt ebbe. Ez egy nagyon, nagyon nehéz terület, hogy egy gyülekezetben a tanításnak a tisztasága. És itt sajnos Pergamonban beférkőzött egy tanítás, méghozzá a Bálám tanítása, akinek azt emeli ki itt a Biblia, hogy arra tanított a Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Tehát ez tulajdonképpen egy kompromisszum volt ebbe a gyülekezetbe. Ugyanis abban a városban, Pergamonban, ugyanúgy, mint ahogy Korintusban, meg a római gyülekezetben is, ezeknek a nyomait látjuk a korintusiakhoz írt levélben, meg a római levélben is, az volt a kísértés, hogy voltak olyan... Ez most ilyen, azt mondja, vállalati buli, most mondom így, mai szóval. Ahová el kellett menni, ha valaki tartozott mondjuk egy céghez, vagy valamilyen mestersége volt, és érvényesülni akar. Csak hogy ezeken a vállalati összejöveteleken egyrészt alkoholfogyasztás az egyértelmű volt, de hogy ott volt egyfajta vallási üzenete is volt, és ráadásul paráznaság is volt. És ugye a hívő emberek ugye, gondolkodhattak úgy, hogy most mi elmenjünk ide, vagy nem? És hogyha elmegyünk, akkor az a mi rosszat csinálunk. Ha nem megyünk el, akkor meg viszont a megélhetésünk kerül veszélybe, inkább elmegyünk. És tulajdonképpen ebbe a gyülekezetben az volt a tévtanítás, hogy azt tanították, hogy ti nyugodtan elmehettek ezekre a helyekre. Hogy nyugodtan részt vehettek olyan vacsorákon, ahol áldozati húst, vagy áldozati ételt fognak majd nektek felszolgálni. Itt most olyan ételekre gondoljunk, amit előtte idegen isteneknek mutattak be, vagy ott áldoztak föl, és ők azt tették meg. És hogy ott volt paráznaság is azokon a helyeken. Szóval itt egyfajta kompromisszumot kötött ez a gyülekezet. És itt mondja, hogy ezt a nikolaiták tanításának mondja, és ugye a nikolaiták azok a személyek, akikről egy ilyen gnosztikus tanítók voltak, akik azt mondták, hogy erkölcsi kérdésekben nem kell olyan komolyan venni a dolgokat. Tehát, hogy bizonyos dolgokban lehetünk szabadok. Hadd kérdezzem meg, hogy ma van ilyen tévtanítás, akár gyülekezeti életekben? Hogy azt mondjuk, hogy csak azért, hogy nehogy véletlenül elveszítsünk embereket a gyülekezetbe, igaz, hogy paráznaságban él, élettársi kapcsolatban, igaz, hogy 20 éve nem beszél a testvérével, mert haragban van egymással, de azért fogadjuk el őt, mert hogyha megmondjuk neki, akkor még a végén elmegy a gyülekezetből. És sokszor, vagy többször belekerültem olyan, hogy gyülekezeti fegyelmezés lehetetlenség néha egy gyülekezet életében, mert nehogy véletlenül megsértsük már azt a testvért, hogy elmegy a gyülekezet. Inkább maradjon itt bűnösen. Tehát, hogy úrvacsorázhat nyugodtan, igaz, hogy parázna életet él, igaz, hogy alkoholista, igaz, hogy veri a feleségét, vagy nem tudom. Értitek, hogy ez történt sajnos Pergamonban, hogy felhigult ilyen módon a gyülekezet, és nem ítélték meg a bűnt. Nem mondták ki, hogy az bűn, Hanem azt mondták, hogy hát az Isten úgyis csak kegyelmes Isten, nem? Hát ő úgyis mindent majd megbocsát, nem kell azt olyan komolyan venni. És nem volt érték a szentség. Én azt gondolom, hogy az Isten országában egy fontos érték az a szentség, hogy szent életet. Erre hívott el minket az Isten. Mert ha nincs szentség, akkor nem látom meg az Istent. És ez egy tévtanítás volt. Én azt gondolom, hogy ez ma ugyanolyan veszély, mint akkor a Pergamonban. Én azon is gondoltam, hogy vajon tényleg elveszítjük-e az embereket, hogyha mi kitartunk, ahogy mondjuk a szentség tanítása mellett. Én szerintem nem. Nem hiszem, hogy... De ha meg elveszítünk, akkor meg azt gondolom, hogy az sem, nem biztos, hogy akkora veszteség az, vagy olyan veszteség, hogyha úgy veszítünk el egy embert, hogy ő igazából nem akar megtérni. Tehát ez volt itt ebben a gyülekezetben a probléma. Ugye mit kell tenniük, ilyen jön egy felszólítás, hogy térj meg. Tehát térj vissza az eredeti tanításhoz, és képviseld azt, amit Jézus képviselt, hogy márpedig azzal, hogy valaki hívő ember, azzal ő elhatározta, hogy ő elszakad a világtól, és nem a világ szerint fogja élni az életét. Hogy ugyanúgy kezd el tanítani ezt az igazságot, hogy az Isten országában ott szentség van. Hogy képviseld ezt, és ne engedd be a bűnt a gyülekezetbe. Ne engedd meg, hogy... És itt nem arról van szó, hogy a hívő ember nem követhet. Persze, hogy elkövethet bűn, de hogy szükséges, hogy fölismerje, hogy akkor meg kell térni a bűnből. Hogy nem maradhatok meg a bűnbe. Mert a bűn engem az Istentől fog elválasztani. Ezért mondja, hogy térj vissza. Mert hogyha nem térsz meg, azt mondja, hogy maga Jézus jön, ugye, azt mondja, hogy különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Tehát, hogy maga Jézus jön el majd a gyülekezetbe, azt mondja, és ugye a szájának a kardjával fog viaskodni, vagyis mivel? Hát maga az igével. Itt most nem arról van szó, hogy Jézus lekaszabolná őket, hanem arról van szó, hogy az igét fogja hirdetni, a tiszta igét fogja hirdetni. Tehát ha a gyülekezetnek az angyala, vagy tanítója, lelkipásztora nem fogja képviselni azt, hogy mi az igazság, akkor azt mondja Jézus, hogy majd akkor én fogok elmenni, és téged félreállítalak, akkor valószínűleg lelkészt fogja félre. Nem a gyülekezet. Itt nem arról van szó, hogy az efézusi gyülekezetben a gyülekezetet állította félre. Kimozdítom a gyertyatartót. De itt nem a gyülekezetet állítja félre, hanem a tanítót, aki behozza a tévtanítást a gyülekezetbe. És azt mondja, elmegyek, és majd én fogok nekik tanítani. Értjük, hogy itt miről beszél Jézus? És utána még azt mondja, hogy, és ez a befejezés, hogy mi az ígéret, azt mondja, hogy az elrejtett mannából adok. Ugye, hát az elrejtett manna az utalás arra, hogy a frigyládában rejtettek el mannát. A frigyládában nem csak a kőtáblák voltak benne, hanem az Áronnak a veszélye, és a mannából is tettek bele. És itt arra való utalás, hogy a győztesek majd az elrejtett mannából lesznek, hogy ez a profécia élt a első gyülekezetekbe, hogy az utolsó időkben majd a frigyláda elő fog kerülni. Hát még nincsen meg, még nem tudjuk hol van, de én hiszem azt, hogy egyszer elő fog kerülni az elveszett frigyláda. És itt arról beszél, hogy majd az elrejtett manna is előkerül, és abból majd a győzteseknek adok. Hát ez valami olyan, most gondoljuk bele, micsoda értékes dologról van szó, hogy milyen exkluzív dolog. Hát magát a frigyládához nem érhettek hozzá, nem hogy a frigyláda tartalmához, hogy azok, akik győztesek, azok a frigyládából fognak enni. Tehát, hogy ez valami olyan kép, ami azt mutatja, hogy ilyen közel engedem őket magamhoz. Ennyire megszállom. És hogy azt mondja, még fehér kövecskét és rajta nevet fognak kapni, ez megint egy kicsit ilyen apologetikus, hitvédelmi kép, hogy ott a városban ilyen amuletteket árusítottak, kövecskéket, amikre isteneknek a nevei voltak fölírva. És ugye azok az istenek őket úgymond megvédték. Ma is vannak ilyenek, ugye ilyen amuletteket hordanak ma is emberek a nyakukba? Hogyne, még keresztet is hordanak a nyakukba. Ez véd meg engem. mit tudom én, ilyen kő, meg olyan kő, meg mit tudom, hordanak a nyakukba ilyen horoszkópos, nem tudom micsodát, mert az fog engem. Tehát, hogy ilyen babona volt ez a... De azt mondja a Biblia itt, hogy majd én adok olyan kövecskét, ami majd olyan név lesz, amit csak én tudok. Hát valószínűleg ez a név, ez Jézus. Hogy egyedül csak ő tud minket megmenteni. Ez is egyfajta vitatkozás volt, egy ilyen hitvédelmi dolog volt ennek a gyülekezetnek az életébe. Na tehát, milyen szóval jelen, én azt a szót választottam, hogy ez egy kompromisszumkötő vagy megalkuvó gyülekezet volt. És ebből kellett megtérniük, úgyhogy én ezt a szót adtam ennek a gyülekezetnek. Most, hogy megismertük a pergamoni gyülekezetnek, hogy a saját gyülekezetünkre, vagy a mai korra nézve van üzenete ennek a levélnek? Látunk párhuzamokat a akkori gyülekezet és a mostani gyülekezeteknek a kihívásai között? Hogy ne látnánk? Ma is ugyanúgy kell küzdenünk a külső támadás, de a belső támadás, a téves tanítások, a hamis igazságok ellen, amik valahogy csak próbálnak befurakodni a gyülekezet életébe, azért, hogy megtévesztenek bennünket, hogy megtévesszék az Isten népét. Hát ennyit szerettem volna ma, remélem, hogy hasznos volt.